Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humán ökológiával és fenntarthatósággal foglalkozó podcast műsora. Köszöntünk mindenkit újra az éterben, ezután a viszonylag hosszúra nyúlt szünet után. Az előző adásunk még tavaly februárban a Highlights of Hungary verseny ideje alatt jelent meg, azóta viszont nem jelentkeztünk újabb podcast adással. Ennek az oka egyszerűen csak annyi, hogy egy tartalmilag és technikailag is minőségi podcast műsor készítése, valamint annak a fenntartása elég sok időt és energiát igényel, amivel mi a tavalyi évben, illetve az elmúlt időszakban nem nagyon rendelkeztünk. Viszont mindenki nagyon szerette ezt a formátumot, és a tőletek érkezett visszajelzések is nagyon pozitívak voltak, hogy mindenképpen folytatni szerettük volna a Megmondoló podcastet, ezért úgy döntöttünk, hogy a jövőben több embert és több kapacitást fogunk erre a platformra fordítani. A podcast folyamatos működéséhez egyébként majd a ti segítségeteket is szeretnénk kérni, de erről részletesebben majd a beszélgetés végén említek pár szót. A Megmondoló Podcast 12. adásában Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre a vendégünk, akivel Dénes készített interjút. Kettejük szakmai kapcsolata, illetve személyes barátsága már régre nyúlik vissza, Dénes pedig egyelőre csak riportalanként szerepelt a podcastben, így adta magát, hogy a kérdező szerepében is kipróbálja magát. A beszélgetés témája a Mártéi Tájvédelmi Körzetben egy vízes élőhely rehabilitációja vagy revitalizációja. A podcastből pedig kiderül, hogy mennyire volt sikeres ez a projekt, hogy milyen nehézségeket jelent a kiáradó víz megfelelő helyekre történő jutatása, illetve hogy miért vélekedünk manapság már sokkal kritikusabban az egykori nagy folyószabályozásokról, amiket abban az időben mindenki nagyszerű ötletnek tartott. Az adást Bálint Dénes és Körösi Bogdán készítették.
Az idei év sokak számára tette egyértelművé, hogy a klímaváltozás az nem csak bekopogtatott, hanem be is rúgta az ajtót, és ugyanezt a szakmában dolgozók már évek óta tudják, már nagyon régóta, hogy itt nagyon komoly átalakulások lesznek, és nagyon komoly veszélyek fenyegetnek, de most már valószínűleg mindenki számára egyértelmű vált ez a helyzet. Évek óta nincsen téli csapadék, nyáron is nagyon kevés esik, illetve ami leesik évközben, az viszont rendkívül koncentráltan, tehát több 10 milliliter csapadék hullik le akár néhány óra alatt, aztán előfordul, hogy másfél-két hónapig szinte sem ennyi. Nyilván erre már nagyon sokan felhívták a figyelmet, viszont nagyon kevés helyen lehet arról olvasni, hogy hogyan lehet ezzel felvenni a versenyt, hogyan lehet védekezni ezek ellen a veszélyek ellen. Hogyan lehet például egy ártéri környezetben ezeket a problémákat olvasolni? Összefüggés van-e egyáltalán a klímaváltozás és a majd a hallott problémák között, vagy ez egy teljesen másokra visszavezethető jelenség, hogyan lehet a víz hiányát pótolni egy ártéri környezetben, például a Mártéi Tájvédelmi Körzetben?
Hát a probléma az összetett, tehát nyilvánvalóan a klímaváltozás is meghatározza, hogy a Mártéi Tájvédelmi Körzetnek a vizes élőhelyein egyre kevesebb víz van, illetve egyre rövidebb ideig sikerül azt megőrizni, de körülbelül ugyanilyen hangsúllyal a folyószabályozás óta eltelt több mint 150 évnek a táj átalakulása is meghatározza ezt. Úgyhogy amikor mi a Mártéi Tájvédelmi Körzetbe vizes élőhelyeket akarunk rekonstruálni, vagy a vizes élőhelyekhez kötődő élőlényeknek kedvező, vagy a jelenleginél kedvezőbb helyzetet teremteni, akkor nyilván minden ilyen összetevőt figyelembe kell venni. Nyilván egy vízmegtartás az a klímaváltozásra egy valamilyen szintű helyi válasz, tehát ilyen értelemben nagyon fontos lehet.
Említetted a folyószabályozást. Kicsit, hogy messzebbről induljunk, hogy talán érthetőbbé váljon ez a helyzet. Miért volt szükség a folyószabályozáshoz? Hogyan zajlott, és milyen következményekkel járt, amikről most beszélünk, mint okokról?
Hát ez, hogyha kicsit nagyobb időtávlatban nézzük, akkor biztos, hogy nagyon érdekes új aspektusokat ad a klímaváltozásnak is, mert hogy a 19. században gyakorlatilag abban környezetbe próbáltak az akkori problémákra választ adni, amikor a úgynevezett kis jégkorszaknak a vége felé jártunk, tehát a 17-18. Században lassan lecsengően, de igen csapadékos, a jelenleginél lényegesen hűvösebb klíma uralkodott Magyarországon, aminek az volt a következménye, hogy a alföldi meanderező folyóknak a környékén nagyon kiterjedt és viszonylag huzamos ideig magas vízborítással jellemezhető élőhelyek alakultak ki. Ugye ez önmagában még nem lett volna probléma, mert a magyar társadalomnak az az a része, akik a folyó mentén éltek, azok ehhez nagyon egyszerűen tudtak alkalmazkodni, és kialakították azt a gazdálkodási formát, amit ma röviden fok gazdálkodásnak nevezünk. Ugye ez lényegében válasz volt arra a vizes, mocsaras ártéri környezetre, ami azt az időszakot a Tisza mentén jellemezte. Viszont a 19. században egy nagyon komoly gabona konjunktúra bontakozott ki Európába, ami a magyar földbirtokosok számára nyilván gazdasági előnyökkel járt, minél több szántóföldi gabonatermesztést tudtak megvalósítani. Tehát ezért volt célszerű a nagybirtokosok számára, hogy a korábbi mocsarak helyét lecsapolással, folyószabályozással átalakítsák, illetve ugye akkor még nem volt közúti se jószerivel vasúti áruszállítás. Ebből adódóan a megtermelendő gabonát azt valahogy el is kellett szállítani, és a szállítási útvonalnak meg a folyó adódott, aminek megint csak, hogyha kanyarokat levágták, a folyóvízi utat lerövidítették, azzal az volt a remény, hogy meggyorsítják és egyszerűbbé teszik a szállítást. Úgyhogy ebbe a környezetbe, ebbe a feltételrendszerbe indult el a magyar alföldön a folyóknak a szabályozása, a mocsaraknak a lecsapolása, amit ugye nagyon sokáig viszonylag egyszerűen egy áldásos tevékenységnek hittünk, gondoltunk, tanultunk, és valószínűleg nem is rossz szándékkal csinálták azok, akik a folyószabályozást csinálták, de egyszerűen nem láttak előre, hogy egyrészt megváltozik a klíma, tehát lényegesen kevesebb csapadékból származó vizet kell a folyónak levezetni, ebből adódóan már ettől is visszahúzódtak volna a mocsaras területek. Másrészt pedig nem vették számításba azt, hogy ez a klímaváltozás a talajvíz készletet is érinti, a felszíni vizeket is érinti, és ezen keresztül gyakorlatilag már odáig eljutottunk, hogy most már a víznek a hiánya teszi lehetetlenné lassan a gazdálkodást, és nem feltétlen a halgazdálkodást, hanem egyszerűen a gabonatermesztésnek is a száj, ez egy óriási probléma. A 19. században lényegében olyan mértékben átalakították a magyar alföldet, hogy a vizes élőhelyeknek a 90%-a eltűnt. Gabonatermesztés, szántóföldi mezőgazdálkodás szempontjából így elsőre úgy tűnik, hogy egy áldásos jó dolog, de hogyha arra gondolunk, hogy a vizes élőhelyekhez kötődő összes élőlénynek a élőhelye gyakorlatilag eltűnt, illetve annak csak a 10%-a maradt, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. És ezt lényegében a 20. század végén már természetvédő szakemberek kezdték felismerni. Nem véletlen az, hogy a Mártéi Tájvédelmi Körzetnek az alapító okiratába, ami 1971-ből származik, ott azt rögzíti a Sterbec Pista bácsi, aki akkor természetvédelmi főfelügyelőként a terület védetté nyilvánítását kezdeményezte, hogy a Mártéi Tájvédelmi Körzet a folyószabályozás szabadtéri emlékmúzeumaként őrzendő meg. Ami alatt azt kell érteni, hogy azt a sajátos magyar tiszamenti tájat kell megőrizni, ami a folyószabályozással létrejött, átalakított alföldi tájba egy ilyen kis szigetként megmaradt. Lévén, hogy a Mártéi Tájvédelmi Körzetbe a hullámtér az nagyon széles, az átlagos tiszai hullámtérnek a többszöröse, van, ahol 6 km széles is a hullámtér, a folyótól a árvízvédelmi gátig. Tehát ezen a területen belül olyan mederrendszerek, meg régi vízhálózathoz kötődő erek, laposok, tavak maradtak vissza, amik sajátos természeti értékeknek adnak otthont. Ennek a megőrzésére jött létre a Mártéi Tájvédelmi Körzet. Aztán eltelt ugye most már több mint 50 év, és azt látjuk, hogy gyökeresen megváltozott a Mártéi Tájvédelmi Körzetnek a madárvilága. Ennek persze több összetevője van, mert a környezet is, tehát a hullámtéren kívüli környezet is változott, például azzal, hogy a vásárhely környéki rizs termelés gyakorlatilag a rendszerváltás megszűnt, tehát ezzel a hullámtéri vizes élőhelyekhez kívülről a mentett oldalról kapcsolódó vizes élőhelyek is eltűntek. Ez az egyik probléma, amit látunk. Onnan látjuk, hogy a vizes élőhelyekhez kötődő madarak, rovarok, kétéltűek nagyon jelentős mértékben tűnnek el. De a hullámtér is ugye alakult, ezek a medrek feliszapolódtak. A hullámtér egyre magasabb lesz egyszerűen abból adódóan, hogy minden egyes tiszai áradás sok hordalékot rak le. Az a hordalék az ott marad, a víz elmegy, és így a következő áradásban a víznek egyre kevesebb helye van. A víz az hullámtér áradáskor akkor kilépő vizeire kevésbé éri el azokat a még mindig meglevő mélyedéseket, amik jó lenne, hogyha vizesek lennének. És hát erre próbáltunk választ találni, ezt próbáljuk megoldani, hogy ezek a medrek, ezek egymással is, meg a Tiszával is újra összeköttetésbe legyenek. Erre volt az elmúlt években egy komoly élőhely rekonstrukció, ami hát most már úgy tűnik, hogy készen van, azt nem mondom, hogy működik, mert azóta még nem volt iszai áradás.
Tehát akkor erre a nyilván összetett problémára, ami veszélyezteti gyakorlatilag ezt a környezetet, arra született egy projekt, ami arra hivatott, hogy lényegében újra vízzel lássa el ezt a egykor vízben gazdag rendszert. Erről esetleg tudnál akkor nekünk mesélni, hogy ez hogyan zajlott, milyen előkészületek voltak ennek során, illetve kivitelezésnél mit lehetett tapasztalni, és mik a remények ezzel az egész projekttel kapcsolatban, és úgy általánosságban egy pár mondatot, ha mondanál.
Természetesen, hát az előző mondataimból azért rájöttem, hogy nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy egy ilyen folyómenti hullámtér, az korán sem egy sík terület. Több méteres szintkülönbségek vannak, és általános jellemzőként azt lehet mondani, pont a Tisza hordalék lerakásából következően, hogy a Tisza mentén, közvetlen a Tisza partján magasabb a hullámtéri terep, mint az árvízvédelmi gát mellett. Most ebből adódóan az van, hogy amikor a Tisza elkezd áradni, akkor nem egyszerre mindenütt lép ki a hullámtérre, és nem úgy kell elképzelni, hogy meghalad egy szintet, akkor onnantól kezdve sok négyzetkilométernyi összefüggő víz van, hanem azt kell elképzelni, hogy a valamikori régi kis mélyedéseket, medreket, mellékágakat, holtákként levágott egykori folyókanyarulatokat kezdi apránként feltölteni a Tisza, és az apránkénti feltöltődéssel egyre nagyobb és nagyobb területre úgymond csordogál be a víz a hullámtérbe. És itt nem csak ebbe a folyamatban nem csak a feliszapolódás játszik szerepet a feltöltődésnek, a vízfeltöltésnek a lassulásában, hanem az is, hogy ezek a medrek, ezek a régi medrek, ezek különféle növényekkel is benőttek. Nagyon sok idegenhonos, inváziós, fásszárú növény van, ami egész kefesűrű bozótosokat hoz létre ezekbe az egykori medrekbe. Na most ezen keresztül a víz sokkal lassabban tud eljutni mondjuk a kubik gödrökig, vagy távolabbi laposokig. Ez nem is kis léptékű, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy tiszai áradáskor előfordul, hogy konkrétan a Tiszának a vízszintje 60-70 centivel magasabb, mint a hullámtérbe mellette mondjuk akár egy kilométerre levő vízszint. Ez azért egy elég brutális vízszint különbség, amit általában nem is tud elképzelni az ember, csak nagyon sok terepi bóklászás, illetve ilyen áradásnak a konkrét felmérése alapján. Hát ez konkrétan úgy kell elképzelni, hogy amikor árad a Tisza, akkor évekig járkáltam ezeket a területeket, próbáltam figyelni, hogy melyik mederbe, melyik éren keresztül, melyik laposon keresztül jut be a víz, és ezeket apránként felmértem. Tehát ez volt az első lépés, ugye, felismerni azt, hogy ez bizony egy komoly akadálya víznek, hogy növényzet van, hogy feliszapolódott medrek vannak, tehát ezzel jó lenne valamit tenni, mert hiába van mondjuk a Tisza medrétől, nem tudom én, 3 kilométerre egy jó mély gödör, ami egy gyönyörű élőhely lenne, egy mocsárrét vegetációval az alján, békák kurutyolnak a visszamaradó vízben, de hogyha egyszer odáig nem ér el a következő áradás, akkor ez előbb-utóbb ki fog száradni. És ez bizony így van, hogy volt, hogy egyszer nem ért odáig az áradó víz. És akkor gondoltam ki azt, hogy ezeket a régi medreket meg kellene tisztogatni, azokat a erdei utak alatt meglevő, többé-kevésbé tönkrement átereszeket, amin a vizet mesterségesen át lehet juttatni, ezeket kitisztogatni, vagy átépíteni, hogy mondjuk egy út alatt beépített, nem tudom én, 30-40 centi átmérőjű cső helyett legyen egy 1 méter átmérőjű cső, mert akkor mindjárt több vizet tud egységnyi idő alatt átengedni. Ugye ezeket kellett felmérni, kitalálni, hogy hol kellene beavatkozni. Aztán amikor ez megvolt, akkor ugye várni kellett a megfelelő pénzre, ami hát a magyar természetvédelemre nem túlságosan üdvös módon, de jellemző, hogy a külső segítséget kell várni, jelesül az Európai Uniónak a támogatása, ez a környezet energia hatékonysági operatív program, amit ez a szép mozaik szóval KEHOP programként ismerünk, ez finanszírozott egy élőhely rekonstrukciót, ami hát erről szólt, hogy a korábbi felmérések alapján megismert medreket kitisztogattunk, a szűkületként jelentkező átereszeket újraépítettük, illetve hát még csináltunk egy elég érdekes, úgymond vízi műtárgyat, egy szivattyús hajómalomnak nevezett úszóművet, ami arra próbál választ adni, hogy mi van akkor, hogyha árad a víz, de nem akkorát árad, hogy bejusson a hullámtérre. Akkor ugye egy picikét kellene segíteni, még egy picit emelni a vízszinten, akkor lehetséges, hogy tudnánk bejuttatni vizet a hullámtérbe. Most, amikor árad a víz, akkor gyorsan folyik. Ha gyorsan folyik, akkor egy régi hajómalom mintájára lehet egy vízkereket forgatni a folyóval, és hogyha ez a vízkerék ez nem gabonát őröl, tehát nem egy malomszerkezetet hajt meg, hanem egy szivattyút hajt meg, akkor azzal a szivattyúval lehet vizet emelni a hullámtérre. Ez is a projektnek része volt, ez a szivattyús hajómalom, és hát ez most ebbe az évbe, 2022-ben mind elkészült, úgyhogy most már izgalommal várjuk, hogy a csapadék hozzon annyi vizet a Tiszamederbe, hogy mindez működni is tudjon. Az előkészületekről még annyit visszakanyarodva, hogy nem csak arról szólt az előkészület, hogy sok erdei meg mocsári bóklászással felderítettem ezeket a mederrendszereket, hanem utána ezeket fel is kellett mérni, mert nyilvánvaló egy ilyen élőhely rekonstrukciót meg kell tervezni. Az ilyen tervezéseket vízépítő mérnökök csinálják rajzasztal mellett, de hogyha nincsenek kiinduló adataik, hogy mégis jelen pillanatban hol milyen magas a terepszint, vagy milyen a domborzatnak a formája, akkor az ugye nem tudnak normálisan tervezni. És mivel nem voltak pontos adataink, viszont van Mártéi Távvédelmi Körzet közelében egy elég nagy város, Szeged, ami ráadásul egyetemi város, komoly természettudományos képzéssel, hát adódott, hogy egyetemi hallgatóknak a bevonásával csináljunk egy terepi felmérést, egy domborzat modell mérést. Ez is megvalósult, több évig dolgoztunk vele, sok-sok munkaórát bújtuk az erdőt a geodéziai mérőeszközeinkkel, és így úgymond termeltünk meg olyan adott tömeget, ami megfelelő alapot teremtett arra, hogy a vízépítőmérnek az meg tudja építeni, vagy tervezni a műtárgyakat.
Hogyan zajlott? Hogy kell azt elképzelni, hogy bújtátok az erdőt? Hogyan vettétek fel ezeket a pontokat?
Hát ez nem egy egyszerű dolog, lévén, hogy a GPS technológia, ami ma a geodéziai méréseknek rendelkezésre áll, ugye ott a GPS műholdakat látni kellene a földi műszereknek. Na most ez egy sűrű, lombú erdő alól nem mindig sikerül a műholdaknak a jeleit fogni, tehát nem olyan egyszerű, hogy csak bemegyek egy műszerrel, és akárhol az erdőbe mérek egy magasságot, hanem először a hullámtér mellett az árvízvédelmi töltésen kellett úgymond fix pontokat rögzíteni. Ugye erre nagy pontosságú GPS eszközökkel, úgynevezett RTK GPS-szel lehet adatokat szolgáltatni, lehet fix pontokat mérni. Ezeket a fix pontokat meg kell jelölni, és utána létezik egy olyan műszer, amit geodéziai munkaállomásnak nevezünk, ami egy ilyen háromlábú digitális eszköz, ami hogyha látja ezt a fix pontot, és utána átforgatjuk egy mérendő pontra, akkor annak a mérendő pontnak a magasságát a fix ponthoz képest meg tudja határozni. Ehhez ugye kell valaki, aki ezt a geodéziai munkaállomást kezeli, illetve egy másik valaki, aki az erdőben a bozótba járkálva a mérendő pontokat megjelöli, ugye ez a geodéziába figurásnak nevezett valaki, aki egy ilyen prizmával a kezében bujkál a bozótba, megáll egy ponton, ráirányozzák a műszert, mármint a prizmára mérnek, utána a delikvens tovább megy. Tehát ez így működik. Na most, hogyha ez a bozótba bujkálás úgy van, hogy éppen a bozót alatt egy derékigérő víz van, hát akkor a derékigérő vízbe kell bemenni. Hogyha mondjuk mínusz 10 fok van és recsegő jeges talaj, akkor azon kell menni. Hogyha millió szúnyog van a bozót között, akkor azok között kell menni. Tehát egy elég küzdelmes bozót harc, ami hát ennek ellenére a visszhangok alapján az egyetemisták nagyon szerették csinálni, mert végre valamit csináltak, ami nem csak tankönyvi elmélet, hanem megismertek egy konkrét mérési technológiát, és aztán az meg nekem külön büszkeség, hogy utána mostani hallgatóknak elmondhatom, hogy az elődeik olyan mérést csináltak, ami alapján élőhely rekonstrukciót lehetett meg megvalósítani, ez azért nem kis dolog, mert az se volt egyszerű elfogadtatni a mérnökökkel, hogy ezek valódi pontos adatok, tehát hogy nem csak ilyen úgymond kamumérések. De mindezen keresztül jutottunk, úgyhogy most már a csúnya betonműtárgyak ott vannak a terepen, várják, hogy jöjjön a víz.
Ezek a betonműtárgyak, amiket említettél, ezek milyen feladatokat látnak el? Miért jó az egy tájvédelmi körzetben, ami egy természetvédelmi terület, a laikus azt gondolná, hogy de nem biztos, hogy kellene betont tenni, de hát nyilván nem véletlenül kerültek oda. Milyen szerepet töltenek be ezek?
Így van, tehát attól függetlenül, hogy tájvédelmi körzet, a Mártéi tájvédelmi körzet, attól függetlenül ott gazdálkodás folyik. Ugye a tájvédelmi körzetek azok nem teljesen elzárt területek se a látogatóktól, se a gazdálkodástól. Nagyon jelentős mértékben erdőgazdálkodás folyik. Ugye az erdőgazdálkodás során a kitermelendő erdőrészleteket meg kell tudni közelíteni, a kitermelt fát az erdőből ki kell tudni hozni. Ebből adódóan egy elég bonyolult, összetett úthálózat szövi be a Mártéi tájvédelmi körzetet, és ezek az utak keresztezik a víznek az útját, a medreket, azokat a medreket, amin a vizet akarjuk beereszteni a élőhelyekre. Ezekbe a kereszteződésekbe ugye egyrészt biztosítani kell azt, hogy a víz el tudjon menni egyik irányba, másrészt pedig a víz fölött úgymond a teherautók el tudjanak menni a másik irányba, és tudják vinni az éppen kitermelt fát, vagy teljesen mindegy, mondjuk a legelő állatokat is így utánfutókkal szállítják be, tehát sok mindent kell szállítani a területen. Tehát ezek lényegében kicsi hidak, amik alul a vizet engedik át, fölül pedig megfelelő teherbírással a járműveket engedik. És akkor a következő kérdés, hogy ugye ezeknek az úgymond kicsi hidaknak vagy átereszeknek, ezeknek olyan formájúaknak és kialakításúaknak kell lenni, hogy azon ne csak a víz tudjon bemenni, hanem a vízzel együtt besodródó halak is szeressenek rajta, vagy akarjanak rajta átmenni. Mert ugye az egész vízi életrendszer nem fog működni, hogyha a vízbe lévő élőlények nem akarnak ott bemenni. Márpedig a halaknak van egy ilyen tulajdonságuk, hogy keskeny körkeresztmetszetű csövekbe, amikbe óriási vízáramlás van, abban nem szívesen mennek bele. Küzdenek ellene, aztán amikor mégiscsak berántja őket a vízáramlás, akkor megsérülnek. Tehát ez nem jó nekik. A halbiológusok tudják, hogy a viszonylag nagy keresztmetszetű és általában négyzetes keresztmetszetű, vagy hát a körtől eltérő formájú átereszek azok, amiken sokkal kisebb áramlás van, és ezt a sokkal kisebb áramlást a halak elviselik, át tudnak rajta menni. Tehát ebből adódóan csupa ilyen négyzetes keresztmetszetű átereszeket raktunk az utak alá, ugye ezeket betonból csináltuk, és akkor ha már benn van a víz, akkor jön a következő, hogy jó, benn van a víz, de amikor leapad a Tisza, akkor ezt a vizet ott bent kéne tartani. És a bent tartásra arra pedig a zsilipek szolgálnak, vagy ilyen vízépítő zsargomba a tiltók, amit hát lényegében ilyen leereszthető acélkapuként kell elképzelni, hogy amikor az áradásnak vége van, bent van a víz, bent vannak a halak, akkor ezeket az úgynevezett tiltókat be kell csukni, és akkor amikor a Tisza leapad, akkor még ettől függetlenül, a Tisza apadásától függetlenül a víz bent marad azokba a medrekbe, amikbe szeretnénk a vizes élőhelyeket fenntartani. Úgyhogy ez a úgymond sokszoros, tehát a gazdálkodás, a vízkormányzás, meg a halaknak az átjutása, ezek a szempontok, amik alapján hát mégiscsak betonból kell ilyen műtárgyakat csinálni. Nyilvánvaló ez egy mesterséges környezet lesz, de hát nem tehetünk róla, hogyha már ilyenbe élünk, akkor ilyenbe kell próbálni a természet számára a lehető legjobb körülményeket megteremteni. Úgyhogy ezért vannak betonműtárgyak.
És említetted, hogy halak is keresztül mennek ezeken a műtárgyakon. A halak számára miért fontos? A természet számára miért fontos, hogy a halak keresztül tudjanak menni ezeken a műtárgyakon? Hol mennek ezek a halak? Gondolom, nem csak úgy úszikálnak.
Döntően a alföldi meanderező folyókban a halak többségének a szaporodása mindig az áradáshoz kötődik. Tehát, hogyha most egy teljesen szabályozatlan, vadul és természetes módon kanyargó folyót képzelünk el, abba is a halak a ívásra, a szaporodásra, az ikráik lerakására az áradó vízzel az árterekre mennek ki. Ugye a szabályozatlan folyóknak azt a területét, ahova kiöntenek, azt nevezzük ártérnek. A szabályozott folyóknak a kiöntő területe a hullámtér, ezt így zárójelben jegyzem meg. Tehát a természetes körülmények között is az árterekre mennek ki a halak, mert ott az áradó víz ilyen füves jellegű, egyszikű növényekkel uralt mocsárréteket öntenek el, és a, például a pontyok, ezek közé szeretik az ikráikat lerakni. Ott egy viszonylag gyorsan fölmelegedő, lassan áramló, sekély víz lesz az a környezet, amiben a kis halivadékok majd felnövekednek. És ugye ezt a lehetőséget a halak a megváltozott, szabályozott folyóba is keresik. Nyilvánvalóan, hogy árad, akkor a fokokon keresztül a kiáramló víznek a mozgását ezek a halak érzik, tehát oda igyekeznek, mennek, hogy az áradó vízzel együtt kimenjenek. Hát a szerencsétlenek nem tudják, hogy Széchenyi óta már nem szabályozatlan folyóba vannak, hanem szabályozott folyóba, és adott esetben nem az ártérre, hanem az ember által nagyon durván átalakított hullámtérre fognak jutni. De hogyha mégis van szerencséjük, és valami fajta mocsárrét vegetációba, egy sekély vízű mederbe jutnak ki, akkor ott le tudják rakni az ikráikat, lesz szaporulatuk. Ez a szaporulat ugye egyrészt nyilván a halaknak fontos, de hát a lényegében a teljes vízi ökoszisztéma erre épül, hogy ebbe a sekély vízbe szaporodó mindenféle szervezetek, mert nem csak halakról van szó, hanem vízi rovarok, kétéltőek, egy csomó minden szaporodik ebbe, ugye ebből táplálkoznak például a vízi madarak, úgyhogy az életközösség az így jut friss táplálékhoz. Tehát azt mondom, hogy a mesterséges eszközök kell valamilyen módon modellezni próbáljuk a természetes folyamatokat. Tehát ugye nyilván a természettudományok előre haladásával apránként megismerjük, hogy a természetes életközösségek hogyan működnek, és hiába már Magyarországon alig-alig vannak természetes életközösségek, de hát mesterséges körülmények között, ha lehetőségünk van rá, akkor megpróbáljuk ezt modellezni, és így kedvező feltételeket teremteni a vízhez kötődő élő szervezeteknek.
Az ember által nagyban módosított vidéket, tájat próbáljátok akkor újra élhetővé tenni ezzel az egész projekttel, beruházással, vizes élőhelyre, vitalizációval lehetővé tenni ezeknek a különböző fajoknak, hogy gyakorlatilag egy ilyen életképes környezetet kapjanak.
Pontosan, ez a cél, és amiért viszonylag kerültem is a konkrét fajoknak a megnevezését, az azért van, mert igazából egy gazdag életközösségnek akarunk megfelelő feltételeket teremteni. Ugye a természetes környezetben akár a növényeknek, akár az állatoknak, akár a teljes életközösségnek a fennmaradása a sokszínűségen múlik, a változatosságon, amit ugye tudományosan biodiverzitásnak nevezünk. Ez a sokféleség az, amit érdemes, amit meg kell őrizni, olyan környezetet kell teremteni, ami minél több élőlénynek ad megfelelő életkörülményeket. És nyilvánvalóan a természeteshez közeli feltételek azok, amik viszonylag sok őshonos élőlénynek megfelelő környezetet biztosítanak, úgyhogy ezért próbáljuk ezeket a természeteshez közeli állapotokat modellezni.
Reméljük, hogy ez a szép és hasznos projekt akkor az elvárt eredményeket hozza majd, és segíti az élővilágot.
Most a várakozó állásponton vagyunk, mert ahogy a beszélgetés elején is megfogalmaztad, hogy óriási szárazság volt 2022-ben, ezt még mindig szenvedjük, tehát itt van november közepe, és még mindig a nyári minimálishoz közeli a vízállás, hiába esett már valamennyi csapadék, alig árad, tehát azt mondom, hogy szárazon várnak ezek a műtárgyak arra, hogy végre vizet kapjanak, illetve a nagyon alacsony vízbe alig van sodrás, és ez a szivattyús hajómalom, mint ahogy ma éppen láttuk, lényegében mozdulatlanul áll, majd ha lesz sodrás, akkor meg fog indulni. Remélem.
Akkor közösen várjuk a tavaszi áradásokat, hogy kimessük és meg tudjuk nézni, hogy működik-e a rendszer.
Így van. Így van.
Ez volt a Megmondoló Podcast 12. adása, amiben Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre beszélgetett Pálin Dénessel. A bevezetőben említettem, hogy a ti segítségetekre is számítunk a műsor kapcsán, amennyiben ismertek bárkit, aki szerintetek megfelelő interjú alany lenne az adásba. Ugye a podcast@mondoló.hu e-mail címre írjátok meg az illető nevét, elérhetőségét, valamint azt, hogy milyen témában tudnánk vele adást készíteni. Ez nagyon nagy segítség lenne a számunkra. Reményeink szerint hosszú távon legalább havi egy adást meg tudunk jelentetni, de ha segítetek nekünk interjúalanyokat találni, ez akár több is lehet. A Mondoló Egyesületet megtaláljátok Facebookon és Instagramon is, kövessetek minket, hogy mindig értesüljetek a legújabb eseményeinkről, és hallgassátok továbbra is a Megmondoló Podcastot. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!